Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket az Életre Növelő műsor hallgatóit. Pécsi Ritával, a Kentenich pedagógia kutatójával, szakértőjével beszélgetünk, mint mindig, egy nagyon érdekes témáról. Nőies lányt, férfias fiút tudunk-e egyáltalán nevelni ebben a mai világban, ahol minden összefolyik, minden összemosódik? A régi időkben Marcus Aurelius ezt mondta, egymás kedvéért születtünk. Úgy értendő ez, hogy a lányok a fiúk kedvéért, fiúk a lányok kedvéért, biztos érthető máshogy is, de a mi összefüggésünkben most így értjük. Kentenich atya, a Schönstatti pedagógia alapítója, akinek a Rita olyan jó ismerője, ő pedig így beszél a férfi, illetve a nő kapcsolatáról. Isten bölcsessége az emberről alkotott, ezt majd kijavítjuk, Isten bölcsessége az emberről alkotott teljes elképzelést nem egy emberbe oltotta bele, hanem kettőbe. Tehát a nő és a férfi kiteljesedve saját identitásában, mi voltában tud egy egész embert alkotni. Hát igen, nagy a feladat nekünk szülőknek, hogy hogyan neveljük ezt bele valahogy a gyerekeinkbe, akkor, amikor az egész világ arról szól, hogy a lányok legyenek sikeresek, tudjanak ugyanannyit, mint a férfiak. A lakásunkban volt is sokáig egy kis cédula, amit előző műsorokban is talán már idéztem, hogy a lányoknak, a nőknek mindent kétszer olyan jól kell tudniuk, mint a férfiaknak, ahhoz, hogy elismerté váljanak. De ez nem is olyan nehéz, fejeződött be az idézet. Ha ez tényleg így lenne, akkor jaj a férfiaknak, mert a férfiak meg arra vannak megteremtve, mire is vannak megteremtve, Rita? Átadnám akkor itt neked a szót. Mi a férfiasság? Mi a nőiesség lényege, és hogy tudnánk ezt a gyerekeinknek átadni, beléjük nevelni?
Hát meglehetősen összetett persze a kérdés, és azt is lehet mondani, hogy nyilván azért egy-egy mondatban nehezen összefoglalható, de a másik, talán a legjobb irányadó, ez a bizonyos légy azzá, ami vagy, felszólítás, hogy azért ez a belénk teremtett lény, tehát amikor azt mondja a Szentírás, hogy férfinak és nőnek teremtette, akkor nem csak azt jelenti ez nekünk, hogy ezzel a parancsal indított útjára minket, hanem ezzel a kódolással is. És én nekem például ez jelenti az egyik legnagyobb támpontot, és talán az ebben való nevelésben is ez lesz majd az egyik legnagyobb támpontunk, hogy merjünk azzá lenni, akik vagyunk, amit így érzünk magunkba. Tehát először is nagyon is föl kellene szítani magunkba, kicsit el van, hát elhomályosodott, az is lehet, hogy ködösítve is van. Az is lehet, hogy adott esetben tényleg szinte kényszerítenek olyan jellegű szerepek minket arra, vagy úgy érezzük, hogy kényszerítenek, hogy hát ezt így egy kicsit hátat kell ennek fordítani, ezt nem szabad ilyen komolyan venni. Pedig azért azt lehet megfigyelni, hogy mindenki nagyon jól érzi magában ezeket az indításokat, ahogy látjuk már egész kizgyerekkorban, azt hiszem, hogy szinte nincs olyan kisgyerek, amelyik ne próbálná ki az apukájának a kalapját, az apukájának a nagy csizmáját, azokat a szófordulatokat, azokat a mozdulatokat, azokat a munkákat, például a fiúk, hogy kis-kis favágás, egy kis ez, meg az, amit lehet, hogy még apukája nem is csinált, de úgy érzi, hogy ez azért fiús dolog. Vagy ugyanúgy a lányoknál, még akkor is, hogyha nincs annyira tipikus, ugye azt lehet mondani, nem nőcis a lányunk, de azért kis kopogós cipő, azért kis pörgős, kis festés, kis hajacska, kis csat. Tehát azért ezek megjelennek legalábbis ilyen szinten. Ez olyan érdekes, hogy sok ilyen irányzat volt, és nagyon, nagyon erős ilyen irányzatok is voltak, akik kitűzték az zászlajukra azt, hogy azért ez teljes mértékben, ez biztos, hogy nevelés kérdése, és ezt meg lehet változtatni. Ez nem belénk teremtett dolog. és megpróbáltak ezzel nagyon komolyan szembehelyezkedni, zárt társadalmakat létrehozni, kifejezetten szerepeket felcserélve, vagy de legalábbis minimálisan semlegesítve, és azt vették észre, hogy ebben a helyzetben is, hogyha magukra hagyták a gyerekeket, például a kisgyerekeket, akkor és például babákat adtak a fiúknak játszani, és ezzel buzították őket, akkor, hogyha elment a mama onnan, akkor a babákkal kardoztak. És hogyha ott maradt, vagy hogyha a kislányoknak, meg éppen ilyenről szól az egyik anyukának a beszámolója, hogy tűzoltóautóval játszottak a lányok, és egyszer csak bement a szobába, és ott az egyik az szépen betakargatva beszélt a tűzoltóautóhoz, hogy nem baj, kocsika, minden rendbe jön majd. És ez az például a játékválasztás, erről aztán később ki is mondják, hogy a játékválasztás nem tanult dolog, hanem nagyon érdekesen, ugye vannak fiús irányultságok, ezeket meg is lehet ismerni, vannak lányos irányultságok is, és ezek felnőve tényleg azt lehet mondani, hogy akár szerepválasztásokra is indítanak minket. Egy nagyon pici kis példa, hogy nem tudom én, a fiúknak általában, de hát itt most itt általánosságra beszélünk, de kultúráktól függetlenül általában. Például a tér elképzelésük, a térben való tájékozódásuk, az ilyen jellegű feladat megoldásuk, hát valami 98%-ban jobb, mint a lányoké, de mondjuk már 4 évesen. És ha ezt vesszük figyelembe, és ahol ehhez még hozzájárul például az agykutatásnak egy igen érdekes felfedezése, hogy a lányoknak, vagyis a fiúknak először ez a térbeli képességi agyterülete fejlődik jobban, a lányoknak inkább a beszédes, és akkor az a féle területe, és ezért ez a rész jobban is megy nekik. Tehát lehetséges, hogy például az első tanítási években, az első iskolai években mondjuk fej-fej mellett haladnak például eredményekben a lányaink és a fiaink, de azért, hogyha megnézzük, és ez nem irányítás kérdése, és ez nem az, hogy most ott jobban elfogadják, vagy nem fogadják el jobban, de megnézzünk egy-egy műszaki területen, hogy kik azok, akik szívesen mentek arra, ott nagyon nagy számban találunk férfiakat. És nyilvánvaló jobban ment nekik, stb. Most ebben lehet kicsit vitatkozni, meg lehetnek persze, nekünk is lehet egy műszaki beállítottságú lányunk, és ismerhetünk kedves mérnök asszonyokat is, és ez inkább csak azt lehet mondani, hogy erősíti a szabályt, és nyilván, hogy mindannyian egyendiek és egyéniek vagyunk, de ez a légy az, ami vagy, azért ez egy jó belső parancsal ruház fel minket, és itt a nevelésben, hogy akkor ehhez is kapcsolódjunk, persze nem csak ösztönösen élünk, és nyilván ez nem olyan jól megy, mert az egész közszellem azért ennek szembe fúj, azt tényleg lehet mondani.
Hát nagyon is.
Nagyon is.
Nagyon is. Azért érdemes erről beszélnünk.
De a nevelésbe például mindjárt az is az első önnevelési terület is, meg egyáltalán csak szembenézési, vagy kicsit így megvilágosítási terület, hogy érdemes azzal megismerkedni, hogy milyen belénk teremtett sajátosságokkal bírunk, mi az, amivel születünk, mi az, ami valószínűleg hát egy lánynál erősebben működik, például a befogadás, vagy például Jung is megfogalmaz ilyesmit, hogy például a mag funkcióknak nevezi. Ez az azt jelenti neki, hogy a biológiailag meghatározott szerepünk, tehát kifejezetten csak a biológikumból, azt mondja, hogy a férfiaknál inkább a felkutatás, az új ingereknek a megkeresése, azoknak a meghódítása, tehát ez a fajta felfedező munka, ugyanígy a vetélkedés, a győzelem, tehát ez a fajta meghatározó szerepre való törekedés, ugyanígy azt mondja a biológikumból persze, hogy a behatolás, a termékenyítő törekvés, tehát hogy valamiből előhozni egy valamit, és ottan alkotni arra, és ugyanígy az otthon védelmét is, tehát hogy ez az ő dolga, hogy ott minden tényleg rendben legyen. Ilyen magfunkcióknak nevezi Jung a nőknél, pontosan talán azt lehet mondani, hogy sok tekintetben ellenkezőleg a kitárulkozást, a befogadást, az élet megőrzését, tehát annak a gondozását, aztán a türelmes ilyen hát kihordásnak mondja ő, de ez például a probléma megoldásban is, Kenteni atya mondja éppen, hogy a nő inkább vállalja a problémát, tehát kicsit adott esetben beszél róla, meg szeretné beszélni, alááll, egy kicsit hordozza, még egy kicsit türelmesen próbálja, hogy ne legyen ez a nagyon konfliktusokkal teli, tehát őrzi azt a légkört, ahol a probléma ugye felmerült, hogy az minél kevesebb konfliktust okozzon, stb. A férfi pedig a megoldásra, a csinálásra, a véget vetek, ez az én dolgom, ez az én feladatom, tehát valamit ebből, hogy úgy mondjam, akár mondhatjuk így is, hogy teljesítményszerűen azt mondja, hogy jó, ezt kipipálom, és a végére viszem. És sok ilyen alapvető megközelítésbeli, vagy viszonyulásbeli tulajdonságunkra döbbenhetünk rá, amikor ezeken elgondolkozunk, és ugye akkor megint kanyarodjunk vissza a neveléshez, akkor a legelső feladatunk az, hogy mi ezeket bátran vállaljuk. Tehát, hogy ez ne szégyelni való legyen, most apró kis dolog, hogy nem tudom én, egy nő nem tud jól parkolni, hanem most nagyon tényleg ez szélsőséges, hanem akár a nőiségéhez hozzátartozó olyan, mint egy ilyen kis szexepír, hogy persze, mert hát nő vagyok, de hát más dolgot meg jobban tudok csinálni. És ez nem jelenti azt, hogy nekem nem kell parkolni, és azt sem jelenti, hogy ne menjek bele ilyen szerepekbe, de menjek bele nőként. És ugyanígy a fiúknál is, persze, hogy nyilván nem arról van szó, hogy egy fiú nem tudja az életet gondozni, és ezért hát akkor ő nem tud pelenkázni, mert ő neki nem ez a dolga, hanem igenis pelenkázó nyilván, hogyha a családi élet éppen annak a folyása azt kívánja meg, de nyugodtan pelenkázzon fiúsan, és ez nem pont olyan lesz, mint amikor a nők pelenkáznak. Tehát ezek a szerepvállalások csak azután következnek ennek a kérdése. Ezt állítsuk le, mert az enyém is szó. És lehet, hogy az is bele.
Ez pont a Mária Rádiós Busai Barbara.
És ez pedig pont nem is állítottam le. Hát ezt most nem tudom felvenni.
Nem baj, most ezt majd az Orsi megkérjük, hogy kivágja ezt a kis malőrt. Jó,
köszönöm. És nem is tudom, hogy hol tart.
Nem baj. Egy picit vissza jó, szeretnék úgy ismerni még oda. Rita, amikről beszélgetünk, hogy ezek a női és férfi jegyek. Nagyon érdekes, ahogy itt beszélgetünk róla, mert amikor jegyes oktatást tartottunk, akkor éppen ugyanerről a témáról jegyeseknek meséltük, arról beszéltünk, hogy igen, a férfi nemi jelleg, meg a női nemi jelleg, és a nőinek a befogadó jellege, a férfinek a teremtő, termékenyítő, hódító jellege. Ez valóban már belőlünk genetikusan is fakad, mint férfiból és nőből. Ez teljesen természetes. Most egy picit arra a nevelés részére, ahogy már kanyarodtunk is, próbáljunk tovább menni, hogy hogyan tudjuk ezt a családban erősíteni. Mert a társadalom, ahogy már elhangzott, valóban nagyon ellenünk dolgozik. Egy csomó minden genetikusan bennünk van, ahogy mondtad is, és ahogy itt a könyvedből érdekes, én is, mikor készültem a műsorra, épp ezt a kis tűzoltóautós dolgot az elsők közt szerettem volna megemlíteni, és nagyon örülök, hogy a te szádból hangzott el, amikor a kislány ugyan a tűzoltóautóval játszik, de nem funkcionálisan, hanem nőiesen, kislányosan, az ő maga módján, hogy gyere, hogy is legyen ez, és mit gondolsz, kis autó, és ugye minden rendben lesz, és tényleg egészen fantasztikus ez a kis idézet. Mit gondolsz, hogy tudjuk ezeket a női, illetve férfi dolgokat belenevelni, milyen kis apró praktikák vannak, amikkel élen járhatunk? Mielőtt belevágnánk, egy szép dolgot szeretnék megemlíteni. Az iskolába, ahová jár az egyik lányunk, van egy fiatal testnevelő tanár, nagyon népszerű az iskolában, és az iskola újság készített vele egy riportot. Minden alkalommal megkérdezik a riportalanytól az újságban, hogy és van-e példaképe. És ez a fiatal pedagógus azt írta, hogy az édesapám a példaképem. Ez azt hiszem egy nagyon ritka és nagyon nekem szívmelengető dolog volt. Egy 7 gyerekes családról van szó, ahol tényleg az édesapa nagyon példaértékűen él a családjában. De számomra ez, hogy a fia ezt példának elfogadta, ez egy igazi nagyon szép dolog. Hogy tudunk mi nők úgy élni, hogy a lányunk majd azt mondja, hogy a példaképem az édesanyám, és hogy tud egy férfi úgy élni, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez így legyen?
Hát igen, ezen dolgozunk, azt lehet mondani, lehet, hogy életünk végéig. És a példa, ugye ezt már talán ebben a műsorban is idéztük, beérési ideje legalább 25-30 év, tehát ezt nem fogjuk mindig megtudni, hogy valóban ez tényleg oda esette, vagy tényleg így tud vele érni a gyermekünk. De az egészen biztos, hogy például ezen a területen az egy döntő dolog, hogy én szívesen vagyok-e nő, és a férfi szívesen férfi-e a családban. Hogy hogy gondolkozunk ezekről a dolgokról, például lányok esetében, vagy nők esetében, vagy például nagyon erős anyák esetében a férfi szerepről, hogy ó, hát mi mindent megoldunk, mi nők, ugye apa sosincs itthon, és akkor majd mi azért, hát elboldogulunk ezzel. Ez bizonyos értelemben lehet az is, hogy a nőnek az erősségei, de ez például nem jó irány, mert ez eleve egy férfi szerepet, és lehet, hogy csak lányunk van, de akkor is a férfi szerepnek az igazi helyretétele már itt nem sikerült. De ugyanígy például azt is a serdülőkorra szokták ezt mondani, hogy hát addigra azt lehet mondani, hogy az anyák hát már lehet, hogy kicsit el is fáradtak, meg a nagy küzdelem, meg nem tudom micsoda, de hogyha például egy serdülő az anyjában azt a igaz, hogy az egész családért mindent feláldozó nőt látta, aki már tényleg már mindenét odaadta, és az utolsó idő is, és a minden már tényleg, ez nem vonzó, ez egy serdülőnek nem vonzó, mint egy felnőtt nőnek az útja, hogy na én erre felé megyek. Tehát azért ez nagyon fontos azt is látni, hogy valóban a mindennap megélt nőiségünk, és annak a vonzósága, ez úgy arányba legyen azzal, hogy persze, hogy hozunk áldozatot, persze, 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 de ugyanígy a férfi szerepnél is, a fiúknál is, hogyha azt érzi, hogy jaj, hát apám mindig csak a nem tudom én meddig dolgozik, és majd mikor jön haza, persze a családjáért mindent, és milyen dolgokat teremtett itt meg nekünk, és van nyaralónk is, és mekkora jó ez az autónk is, meg minden, de mégiscsak, mint férfi kép, mint férfi szerep, aki fel kell hajnalba, és eltűnik a világomból, és mindenkinek a világából, és így ér haza, most megint egy kicsit szélsőségesen mutatom ezt meg, de azt hiszem, hogy érzékenyen kell arra figyelnünk, hogy ez, hogy szívesen vagyok férfi vagy nő, illetve hogy ennek a szerepeit a gyermekem is vajon az ő felnőtt korára vonatkozólag szívesen képzeli-e magát a helyébe, mint egy felnőtt megvalósulásába. Tehát, hogy én a jövőben ilyen lehetnék, mint apám. Tehát, hogy ezzel mi minden társul? Tehát ilyen rigolyás, ilyen kicsinyes, ilyen hirtelen haragú, most megint a szélsőséges negatív példákat mondom, vagy azt, hogy aki ilyen jókedvűen vállalja ezeket a nehéz körülményeket is, vagy aki annyira, hogy úgy mondjam, élvezi édesanyám társaságát, hogy tényleg látszik, hogy felvillanyozódik, amikor látják egymást, vagy ugyanígy a nőibe is, hogy igaz, hogy rendkívül finomakat süt, főz, meg gyönyörű a lakás karácsony előtt, és minden fel van díszítve, de látnátok este az én édesanyámat. Szóval ez még akkor is, hogyha tiszteletet ébresztő, és itt hangsúlyozom is, hogy ezeknek az áldozatoknak a tisztelése azért az sokat ér, és nagyon értékes. De még ha tiszteletet is ébreszt, de nem vágyakozom a követésére. Tehát igen. Ennek a kényes egyensúlya azért nagyon, nagyon fontos a példamutatásban.
Hát ez szinte rémisztő, hogy akkor úgy kell élnünk, ez világos ügy,
igen.
Hogy 100%-osak legyünk, mert hiszen a gyerekeink abba a mederbe fognak tovább haladni, amit mi eléjük éltünk. Ez egy őrült nagy felelősség nekem. Amikor ez eszembe jut, akkor még a hideg is kiráz. Hogy...
Igen, de azért a másik oldalon a törekvése nagyon fontos. Tehát ezt mindig mondja Kenteni atya, hogy azért nem tökéletes szülőkre van szükség, hanem az erre törekvő szülőkre. Tehát azért az nem baj, hogy én is azt mondom, hogy hú, a mindenit ebben az évben ezt a nagy komplett, mit tudom én, családi ünnepet, csak igen nagy fáradtság, és nagyon sok idegeskedés, és sok összetűzés során sikerült megvalósítanom, és azt láthassa, hogy azért jövőre megpróbálom másképp. Tehát azért ez nem volt jó. Tehát ezt nem teszem fel, mint követendő, hogy hát igen, hát ha ennek árán is, de ennek így kell lenni. Hanem tényleg azt mondom, hogy törekszem arra, hogy ezeken is egy kicsit változtassak, javítsak, alakítsak. Tehát igaz, hogy nagy felelősség, és mondjuk lehet, hogy kicsit néha úgy érezzük, hogy olyan összenyom minket ez a felelőssége, hogy a gyerekeink úgy fognak élni, hogy mi megmutattuk nekik, hogy éljenek. De maga a lehetőség is, hogy legalább, hogy amifelé törekedtünk. És a törekvést veszi át igazából egy gyerek, és nyilván, hogy örülünk neki, hogyha őnek ez jobban sikerül, és hogy megfogalmazódik az is, hogy na hát azért ebben vonatkozásban talán azért láttam, hogy másképp fogom csinálni.
Igen. Hát biztos, hogy ezek a törekvések a gyerekekre hatással vannak. Azt sokszor tapasztalom én is, hogy a gyerekekbe már olyan dolgok is beépülnek, amik még az ő születésük előtt történtek
Igen.
a családba. Ez hihetetlen érdekes, de így tapasztalom. Ismerek egy családot, az ő történetüket még elmesélem. Több gyerek van a családban, és egy nagyon jó keresztény családról van szó, vannak fiúk is, lányok is a családban, és nagyon érdekes tapasztalatra tettem szert, amikor egyszer együtt ebédeltünk, hogy a lányok úgy voltak nevelve, arra voltak szoktatva, hogy mihelyest hiányzott egy kis só, egy kis kenyér, kellett hozni a következő fogást, el kellett menni, hogy hiányzik egy szalvéta, akkor a lányok azonnal kellett, hogy ugorjanak. Ha véletlenül valamelyik nem ugrott, akkor figyelmeztette őt szigorúan az édesapja, a fiúk pedig még véletlenül sem álltak föl az asztaltól. Ezzel úgy deklarálták, hogy hát itten vannak lányok a családunkban, és vannak fiúk, és a fiúk azok a fiúk, a lányok pedig a szolgálatkész feleségjelöltek. Megdöbbentett engem ez a példa, ez a tapasztalás, nem mert jó, vagy nem mert rossz, igazából nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, mert mindkétféleképpen elsülhet, hiszen szükség van arra, hogy egy lány szolgálatkész legyen. Az, hogy ennek a módszernek a hatására a lányok most tényleg szolgálatkészek lesznek-e, azt meg úgyis majd az élet fogja megmutatni. Hallgassunk egy kis zenét, és utána folytassuk majd onnan, hogy tudjuk a gyerekeinket férfias fiúvá, nőies lányá nevelni. Akkor ide jön majd egy kis zene, Orsi, és akkor innen mennénk tovább. Ezt te tudsz most így
egy
helyből
kicsit talán,
valamit,
igen, talán csak
mert
tovább
utána aztán még
gondolkozást,
elmennék
igen.
Majd
Jó,
abba az irányba,
talán
hogy
kis
a
rövidet.
hódítás, meg
Ja,
hogy
jó.
az ostrom, meg hogy mennyire
Jó,
fontos a
jó,
férfiaknak
jó,
a
igen,
küzdelem
igen,
ebben
igen,
az
igen,
irányba még, de
jó.
előtte még ehhez
Jó, egy
akkor.
kicsit talán,
Jó.
igen, jó.
Akkor most.
Igen, talán az előbbi történethez azért az is hozzátartozik, hogy lehet, hogy ez ugyanabban a családban a különböző típusú gyerekeknél különbözőképpen fog elsülni. Tehát Kenteni hatyának ez a bizonyos szabadság pedagógiája azért ehhez talán azt is hozzáfűzi, hogy megmutatja ennek a lehetőségét, megcsillantja azt, hogy ha egy igazi klassz lány azért az lesi ezt a helyzetet, gondolom ezt akarta ez a családfő ezzel, de utána megadja neki azt a szabadságot, tehát nem ennek az elvárásnak a kényszerét talán, mert ezzel nagyon szembefordulhat egy személyiség, tehát nagyon, tehát keserűen szembefordulhat. És az is ugye nagyon sokat nyomhat a latba, ugye nem látjuk az egész család életét, hogy ugyanilyen, milyen elvárások fogalmazódtak meg a fiúkkal szemben, ugyanebben a családban. Mert hogyha a fiúkkal szemben ugyanilyen, talán erőteljesen akár a lányoknak a valamilyen védelme, vagy adott esetben az ő, hát úgymond kiszolgálásuk, mint kis királylányoknak, ezt is szoktuk ugye mondani.
Igen.
Hát lehet, de tényleg ez egy nagyon kényes egyensúly ennek a kellnek a betartása. Tehát szokták azt is mondani, hogy például szeretetre kényszeríteni például testvéreket, tehát hogy szeretni
Igen.
kell, hát ez sokszor visszafelé sül el. És hogy lehet, hogy ugyanígy a szerepeknek is ez a fajta ilyen jellegű akár kényszerítése, az lehet, hogy pont egy ellenkezést is válthat ki. Tehát nem mindig, és nem minden személyiségből, tehát azért ez egy nagyon finom, mert biztos, hogy ott is ugye hát reagálnak erre, inkább csak, hogyha távolról ránézünk, biztos, hogy nem azt lehet, hogy én most ezt én is bevezetem mi nálunk, mert nem biztos, hogy fog menni. Tehát lehet, hogy nagy ellenállásba ütközik, az is lehet, hogy például kikapcsolja azt a fajta döntést és szabad választást, hogy én ezt így olyan szívesen, mert én nő vagyok. Tehát azért ezen elgondolkoznék, szeret semmiképpen nem automatikusan. És ezek a női és férfi szerepek, vagy ezek a belső igényeknek is a megmutatkozása. Inkább csak azt mondanám, hogy bátorítanám a lányos kifejeződési formákat, vagy a lányoknál, vagy bátorítanám a fiúsakat, és úgy megkínálnám vele egyre, vagy például elismerném, vagy nyilvánosan is az ember úgy örülne neki. De adott esetben, mert most például meg tudnám fordítani ezt a dolgot is, hogy bizony adott esetben például a lovagiasság szabálya szerint, tehát nem csak a szolgálatkészség a lányok oldaláról, hanem éppen a lovagiasság a fiúk oldal, hogy lesem a kívánságodat, kis
Igen.
királynőm, akár
Igen,
lehetne,
igen.
ugye?
Igen. Igen. Azt gondolom, hogy ez a család pozitív irányba is, és hát a veszélyt felfedezve a nevelési módszerben mindkét irányba, hát egy említésre méltó esetén
biztosan,
szerintem.
Biztosan.
Mert ugyanakkor én azt gondolom, hogy a mai világban, ahol annyira összemosódik a férfi és a
Igen.
női identitásnak
Igen.
a mi volta,
Igen.
nagyon pozitívnak találom, hogyha a férfiak, ha a fiúkat férfiasan, a
Igen.
lányokat nőiesen neveljük. Ennek
Nagyon
egyébként
fontos.
nagyon érdekes kis túlzásai is, akár fogalmazhatom így is, megfigyelhetők. Például vannak olyan családok az ismeretségi körömbe is, ahol például a lányok attól is lányosabbak, hogy kivétel nélkül minden alkalommal szoknyában járnak. Ez a mai világban egy kirívó ritka dolog, mert
Nagyon.
hát a
Igen.
lányok hordanak mostanában gyakran
Persze.
nadrágot is. De ez is ennek egy ilyen, talán pont egy ellenreakció arra, hogy most mindent összemosnak. És ez az összemosás, hogy milyen veszélyes, most a szoknyától eltávolodva egy kicsit, hogy mindig szoknyát hordunk, ez nem akkora nagy probléma nyilván, de az, hogyha a sokkal nagyobb probléma az, hogyha egy lány átveszi azokat a férfias modelleket, akár
Igen.
a
Hogyne.
szerelmi kapcsolatban
Hogyne.
is, hogy ő kezd a kezdeményezővé válni. Ennek egy külön műsort szentelhetnénk igazából, hogy neveljük úgy a gyerekeinket, hogy ne sétáljanak bele ebbe a csapdába. Mert ha a lány elkezd kezdeményezni, akkor elveszi a fiútól azt, ami a fiú legfőbb kincse, az, hogy ő hódíthasson.
Igen.
És erre két apró kis eset jut eszembe. Egy 30 körüli, nagyon kedves, nagyon lovagias, nagyon udvarias fiatalemberrel beszélgettünk egyszer, ahol azt mondta, hogy ő sok lánynak udvarolt már, de mindenhol azt tapasztalta, hogy egy idő után a lányok elkezdtek utána futni, úgymond, és nem volt kit hódítania.
Igen.
És
Igen.
itt vége volt a kapcsolatnak. Nem volt kit hódítani. Tehát egy férfinek szüksége van erre, hogy ő hódíthasson. Egy másik, szintén 30 körüli fiatalember, nem ugyanez, egy másik, mesélte, hogy keresem az igazit, keresem a társamat, de eddig még nem sikerült olyan lányra találnom, aki ne akart volna fölöttem uralkodni.
Igen.
És nagyon bölcs fiú,
Igen.
ő keresi azt, aki olyan társa tud lenni, aki kiegészíti, akinél megvalósul ez, amit
Igen.
itten
Igen.
a Kentenich atya is említett, a műsor elején már idéztük, hogy két emberbe rejtette el
Igen.
a Jóisten azt, ami a teljes ember. Tehát
Igen.
egymást ki kell, hogy egészítsük, és a női az legyen női, a férfi meg legyen férfi.
Igen, ez egy nagyon, nagyon központi problémát feszeget pontosan ez a hódítás kérdése, mert ez egy nagyon mélyen a férfi és a női identitásban benne lévő, hát most mondhatjuk ösztönnek, mondhatjuk teremtett irányultságnak, de ez egy annyira mély, tehát ez százszor mélyebben van, mint akár az öltözködésünk, még a szolgálatkészségünknél is sokkal mélyebben van, és ezért is érezzük ezt olyan parancsolónak. Na most, amikor ennek ezzel szembe megyünk, már pedig sajnos a közfelfogás és a szokások most nagyon szembe mennek, és minden fiatalember, sokat vagyok egyetemistákkal is együtt, és ugyanezt a tapasztalatot erősítik meg, mint ez a két fiatalember is, hogy ja, az elején elég jó néz ki ez, meg szinte úgy nyalogatja is a hiúságunkat, meg nagyon könnyű is végül is ezzel boldogulni, és utána vesszük észre, hogy igazából nem kellenek ezek a kapcsolatok, mert nagyon olcsók voltak. Tehát igen, saját magamat nézem le vele. És szegény lányok meg belemennek ebbe a szokásba, és úgy érzi, hogy soha nem lesz párom akkor, hogyha én nem kezdeményezek, mert manapság ugye kezdeményezni kell. Na most valóban ez egy nagyon nagy útvesztő a mai ilyen korú fiatalok előtt, mert ezzel szembeszállni, akkor a közfelfogással kell szembeszállni, és akkor megijedünk, hogy jaj, de akkor talán nem is kapom meg azt, vagy nem találok erre a társamra rá, de mégis azt lehet ebbe javasolni, hogy ne hazudtolják meg a saját belső parancsaikat, és lehet, hogy abban a körben, ahol ők mozognak, talán csak egy, vagy kettő, vagy lehet, hogy csak 5 év múlva találja meg, ilyen fiatal van, aki szintén erre vágyakozik, de meg fogja akkor azt találni, mert hiába csap le rá így egymásra két fiatal, ez nagyon, nagyon rövid életű lesz, mert ezt mondja is az egyik kutató, hogy a legmélyebben fekvő, tehát a legmélyebben meghúzódó énazonosságát hazudtolja meg, vagy azzal alkuszik meg, és így annyira széteshet a személyisége, hogy hanem hogy társat nem talál, tehát magát nem találja. És ez egy nagyon, ez egy komoly, valós veszély, és ezért most éppen a kérdés elejére visszatekintve, hogy hogyan lehetne, hogy ne erre irányuljanak a fiataljaink. Itt nagyon sokat számítanak a minták, jó, azt már mondtuk, a minták, de azért nem is tudjuk eleget mondani, hogy látnak-e maguk előtt olyan kapcsolatokat, ahol hódít a férfi, és ahol egy erős nő, mert itt nagyon fontos, hogy egy erős, karakteres nő szívesen áll egy hódító férfi oldalán. Tehát ilyeneket látni az életben. De ehhez például rengeteget segítene, vagy segít a művészet. Nagyon sokat segít, mert az tényleg egy olyan élményszerű bepecsételődéssel mutatja meg egy kapcsolatnak a finom, hát útját, hogy ez hogyan való, egészen a meséktől kezdve az irodalomnak a sokféle változatáig, és a költeményekig, és a jó filmekig, amikkel nagyon érdemes lenne élni, mert ebben érezheti meg azt, hogy aha, ebbe ugyanaz szólal meg, ami bennem is muzsikál ott belül, de nem merek neki szót adni, mert az egyetemen ez teljesen más szokás, de hogyha egy magas művészetben, tehát egy igazán nagy regénybe, vagy egy fantasztikusan jól megoldott filmbe, hogy ott a katarzisig elmegyünk, és úgy ráhangolódok, hogy de gyönyörű volt, ahogy megküzdött ezért a nőért, és hogy ahogy nem hagyta, és hogy ez a nő is azért, ahogy nem adta olyan olcsón ezt az egész dolgot, és hogy erre ráhangol, így erősödik meg benne. Tehát azért a művészetnek itt és a példáknak van igazi, nagyon nagy alkotó szerepe. Számít a felvilágosító, már ilyen szempontból, igen, a megvilágosító előadás is, vagy beszélgetések pláne, de hogyha ezt nem pecsételjük le élményszerűen, akkor ez nem lesz érték. Tehát ez majdnem olyan muzeális valami lesz, hogy jó, hát persze, igen, öreganyáink azok így csinálták, de hát édesem, hát most már hányszor mondják a szülőknek, hogy hát anya, hát nem a te korodban élünk. Az igaz, de ennyi idő alatt, tehát 100 év alatt nem változott meg a semmink. Az idegrendszerünk, a hormonális rendszerünk, a biológikumunk, semmink nem változott meg. Tehát a szokások lehet, hogy megváltoztak, de ezek nem, és ezeknek nem lehet így ellentmondani, akármennyire is diktálná ezt a külvilág.
Igen. Az, hogy egy nőben, ahogy te is mondtad, mennyire mélyen benne van az a bizonyos keressem önmagam, tehát, hogy igazán önmagam legyek, és igazán nő legyek. Ennek egy kis illusztrálására itt a te legutolsó könyvedből, amit egyébként nagyon érdemes beszerezni, és be is lehet szerezni bizonyára a www.pécsirita.hu honlapon, minden elérhetőség megtalálható hozzá, és itt a könyvednek egy kis sztoriát fűzném ehhez a témához, hogy egy fiatal édesanya azt mesélte, hogy a férje elutazott hosszabb időre. Úgy hívták őt, hogy Kárl. 4,5 éves kisfia volt, és észrevette, hogy a mamának nagyon hiányzik a papa. És egy napon leült az édesanyja mellé a székére, és csendben várt. Az édesanyja nem igazán értette, mit akar ez jelenteni. Egy idő múlva a kisfia a következőt kérte tőle. Anya, kérlek, szólíts Karlnak. Ezzel azt akarta mondani, ne aggódj, van férfi a háznál. Tehát, hogyha egy nő mer szomorú lenni azért, mert nincs ott a férje, akkor már a 4,5 éves is érzékeli, ha fiúból van, hogy igen, nekem most itt akkor helyem van, mint férfi. Ez számomra egy döbbenetes idézet volt innen a könyvedből.
Igen, ez egy, azért mondom, hogy ez egy annyira ősi, belénk teremtett, szépen belénk teremtett irányulás és vágyakozás és sürgető parancs is, ahogy ennek a 4,5 évesnek, hogy itt férfi legyek a háznál. És ugyanúgy, ahogy egy nőnek is, felnőtt nőként is egy nagyon természetes, hát egy nagyon elfogadható és egy nagyon, nagyon gyönyörű vágyakozása, hogy hát igazából olyan félnek érzem magam, ha nincs itthon. Tehát ezt szabad Igen. vállalni akkor is, hogyha én egy teljesen nagyon-nagyon erős, határozott, döntőképes, akár vezető állásban dolgozó nő vagyok. Tehát egyébként mondjuk éppen Igen. erre gondoltam, én nagyon sokat dolgoztam vezetőként, és nem gondolnám, hogy mondjuk, szóval elég határozott típusú valaki vagyok, de ezt ugye a gyerekek is tudják, hogy hát, valahogy, ha nincs otthon a férjem valahogy, akkor én sem vagyok az igazi.
Igen.
Tehát akkor vagyok elememben, hiányzik. Tehát ezt így Tilman atya szokta így fogalmazni, hogy a nő mögött az oszlopszerű, az a pózna, aminek úgy, hát akkor neki dől, de ha nem is kell, akkor is úgy érzem, hogy ez így mögöttem van, ez a hátvéd, vagy én nem is tudom, hogyan lehet fogalmazni, biztos minden nő érti, hogy miről van szó.
Igen.
És hogy egy férfi mennyire szeret, és ehhez nem kell egy ilyen akcióhős férfinak lenni. Tehát a legcsendesebben élő, vagy a legcsendesebb vérmérsékletű férfi is képes, hogy úgy mondjam, pózna, hátvéd, támasz lenni
Igen.
egy nő mellett és mögött az ő maga módján, de az biztos, hogy ennek a kiegészítésnek ez a páratlan lehetősége, ez mind a kettőnkbe bele van teremtve, és nyilván, hogy a vonzás törvénye is ez, hogy azért tudunk akár ellentétes típusúként is egymáshoz vonzódni, mert hogy egybe tartozunk, vagy akár hasonló típusú is, tehát el tudom képzelni, hogy két ilyen hát így mondom, vezető típus, ami azért így nem létezik, de mondjuk így, két vezető típusú is tud egymásnak kiegészítője lenni, mert a férfiasság és a nőies vezetési típus, ugye, ez is különböző. Tehát ennek is szabad,
egész más,
egészen
a kettő.
Más.
Hát
Igen.
ebben most már nem megyünk a mai műsorba bele, mert lejárt az időnk, és szeretnénk elbúcsúzni a hallgatóktól. A mai műsort a férfiasság, nőiesség témának szenteltük, hogyan nevelhetünk nőies lányt, férfias fiút. Igazából nem tudtuk kimeríteni ennyi idő alatt a témát, talán legközelebb még folytatjuk. Most elbúcsúzunk. Uzsaliné dr. Pécsi Rita és Varga Erika beszélgettünk. Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.
Amen.
Amen.